kegyelem nékünk és békesség. Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsene jelenvaló gonosz világból, ami Urunknak, Istenünknek akarata szerint. Kinek legyen dicsőség most, mind örökön örökké. Amen.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek igéjét. Úgy, amiképpen ezt olvasom vasárnap délelőttön, a Máté írása szerint való evangélium 20. részéből, a 17. verstől a 28. versig a következőképpen. Amikor Jézus készült felmenni Jeruzsálembe, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. Azok halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Akkor oda ment hozzá az Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Az így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kihinni? Azok így feleltek, ki tudjuk inni. Erre azt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tanítvány, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívatta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és nagyon hatalmaskodnak rajtuk. De ti köztetek nem ez a rend, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Imádkozzunk! Édesatyánk, nem tudjuk megszomorodás és bűnbánat tartás nélkül hallgatni ezt az igét. Annyira tetten érsz bennünket, és annyira leleplezed a mi szívünknek az igazi gondolatait. Urunk, hiába tudjuk azt nagyon jól, hogy te már akkor ismered a mi szükségeinket, és akkor ismered a mi kéréseinket, mielőtt azt mi megfogalmaznánk és elhagynál szánkat. Mi mégis te látod, hogy mi is sokszor képmutató módon imádkozunk. Hogy még a veled való beszélgetésünket, a kéréseinket és könyörgéseinket is beszennyezzük önzéssel, hiúsággal és nagyravágyással. Urunk, arra kérünk téged kegyelmesen ezen a délelőttön, hogy taníts bennünket igazán imádkozni. Mert te látod, Urunk, hogy különösképpen a te szemedben, de világ felé való szolgálatunkban és üzenetünkben is mennyire hiteltelenné tesz a képmutatás. Az a kétszívűség és hamisság, amely bizony bennünket jellemez. És Urunk, noha két tanítványról és a többi tízről szólsz ma hozzánk, mi tudjuk, hogy úgyis rólunk van szó. Urunk, teremje meg bennünket a drága igéd, hogy adjuk a mi életünket a te kezedbe, hogy ismerjük fel, hogy szükségünk van a te alakításodra. Urunk, hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztusért. Ámen.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amely alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek, megvan írva a már felolvasott ige szakaszban. A Máté evangélium a 20. részében, a 26., 27. és 28. versekben így. Ti köztetek nem ez a rend, hanem aki nagyjá akar lenni köztetek, az legyen szolgátok. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mai történetünk úgy kezdődött, hogy valaki kéréssel fordult Jézushoz. Ez a kérés a lehető legkegyesebb formában történt, illő módon, úgyhogy aki elmondta a kérést, az leborult Jézus előtt. Vagyis ez a kérés egy imádság, ez a kérés egy könyörgés. A kérdést egy anya terjeszti elő, egyáltalán nem meglepő, hogy nem is saját magának kér, hanem az ő fiainak. Az édesanyák már csak ilyenek. A legjobbat szeretnék a gyermekeiknek. Tekintettel, hogy az imádság így hangzik el, a fiakra való tekintettel, ez már ráadásul közben járó imádság. Hiszen nem magának kér, hanem másnak a javára kér, másnak az ügyét viszi oda Isten elé. És milyen szép és jó dolgot kér. Az Isten országával kapcsolatosat. Dicsőségről beszél, eljövendő uralomról, és ennek az asszonynak a vágya az, a kérés azt célozza, hogy a gyermekei Jézusnak jobb és bal keze felől legyenek majd ott, ebben az eljövendő dicsőségben. Röviden, hogyha összegezzük az eddig hallottakat, azt kell mondanunk, hogy első pillantásra nagyon szép és nagyon jó ez az imádság. Mert hát Jézushoz szól. Nem önző, hiszen közbenjáró imádság másokért szól. Milyen kegyes dologról szól Isten országával kapcsolatban, és még hozzuk fel azt pozitívunként, hogy akkor beszél ez az asszony Salome, a Zebedeus fiaknak, Jakabnak és Jánosnak az édesanyja Jézus eljövendő dicsőségéről, amikor ebből a dicsőségből még alig látszik valami. A kérésre azonban a következő válasz hangzik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Valaki azt mondotta egyszer, figyelj oda, hogy hogyan fogalmazott, azt mondja, hogy ne bízzunk feltétlenül a mi imádságainkban. Istenben bízzunk. Abban az Istenben, aki pontosan tudja, hogy mik a mi szükségeink. Abban az Istenben, aki pontosan tudja, hogy még a mi rossz imádságainkat is tudja jól meghallgatni. Fájdalmas tény, és hangot kap ez ebben az igében, hogy bizony még a mi jó szándékú kéréseink is olyanok, amely, figyeld meg, a mi terveinkhez, a mi vágyainkhoz és a mi akaratunkhoz akarja rendelni Istennek az akaratát, és nem megfordítva. Fel van jegyezve egy történet egy édesanyáról, akit Mónikának hívtak. Volt egy elképesztően élfajház, istentelen, hitetlen gyermeke. Ez az asszony élete példájával mindig igyekezett ezt a gyermeket Isten felé vezetni, neki valahogy példát adni és példát mutatni. Sok gyermek a fejébe veszi, hogy elhagyja a szülői házat, elutazik. És ez az asszony térden állva könyörgött és leborult, hogy Istenem, ne engedd, hogy a gyermekem elhajózzon, hogy elmenjen messze Taljánhonba, Itáliába, add, hogy maradjon itt mellettem. A gyermek elment. Vagyis látszólag ez az imádság hiába való imádság volt. Jót kért ő is a gyermeke számára. És aztán ez a férfi elment Itáliába, egész pontosan Milánóba, És Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy hallott egy igehirdetést az ottani püspöktől, Ambrózius-tól, és csak annyi történt, hogy ez az ember lett az Óegyháznak a legnagyobb kvalitású, a legnagyobb hatású személyisége. Ti is ismeritek, bizonyára hallottátok Augustinusnak vagy Ágostonnak a nevét. Elhangzott egy nagyon szép imádság. Egy nagyon jó imádság. És Isten jól hallotta azt. Meghallotta a lényeget, és ezt a kérdést teljesítette. Azt írja erről az eseményről a vallomásokban Augustinus, hogy te a te bölcsességednek mélységében meghallottad azt, ami fő dolog volt az ő kívánságában. És nem arra néztél, amit ő akkor kért, hogy azzá tehess engem, amivé ő mindig is kívánta, hogy legyek. Senkit ne bátorítson ez a példa arra, hogy nyugodtan tessenek csak rosszul imádkozni tovább. Egyáltalán nem erről van szó, és nem is ezért mondtam el a példát. Hanem állítsuk ezt a Jézusi mondatot a mai gondolatainknak a középpontjába, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. És nézzük meg, hogy hogyan tanít az Úr Jézus Krisztus jól imádkozni, jól kérni, azáltal, hogy ebben a történetben kérlelhetetlenül leleplez gondolatokat, a szíveknek a szándékát, teljes mértékben kihúzanít mindenféle illúziók és ábrándok felől, aztán, amikor elő van készítve a szíveknek, a lelkeknek a termőtalaja, na akkor tanít. És végezetül példát mutat. Azt mondtam, hogy először is leleplez. Mi is áll ennek a szép kérésnek a hátterében? Nem tudom, biztosan olvastatok már olyan történeteket, amelyekben szó esik arról, hogy a tanítványok megdöbbennek Jézus szavain. Az, hogy értetlenkednek, nem világos előttük, hogy miről is beszél a Mester igazán, és nekik megvan az a kiváltságuk, hogy aztán külön megkérdezhetik, hogy mi volt a mondandója. Most Jézusnak volt egy olyan kijelentése, egy olyan ígérete konkrétan a 12 tanítványhoz, amely így hangzott: ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. Ugye mondanom sem kell, hogy ez egy olyan ígéret volt, amihez nem kellett külön kommentár. Ha Jézus Krisztusnak egyetlen szavát is valaha tökéletesen megértették, forgatták a szívükben, akkor ez a kijelentés bizonyosan az a kijelentés volt. Milyen megfontolás van tehát a Zebedeus fiainak a kérése mögött, mert hiába az anya kéri, a fiaknak van a szándéka mögötte. Hatalom és dicsőség vágy, mert figyeld meg, hogyha osztozkodni lehetne, akkor már most megtennék az eljövendő dicsőséggel kapcsolatban. Kálvin János azt mondta erről a történetről, hogy ezek a tanítványok itt úgy viselkednek, mint azok a katonák, akik küzdelem, harc és csata nélkül már legszívesebben a zsákmánynak az elosztásával fogalatoskodnának. Figyeld meg, hogy micsoda ellentét, hogy Jézus a szenvedésről beszél. Mindeközben a tanítványokat mi foglalkoztatja? A saját eljövendő dicsőségük. Már erről ábrándoznak. Jézus megcsúfoltatásról és megostoroztatásról beszél, ők ezeket mind szeretnék elkerülni, és úgy elnyerni a jutalmat. Első dolog, ahol tetten ér bennünket, ez az ige. Az, hogy ezen keresztül Jézus Krisztus a te legkegyesebb köntösbe öltöztetett kéréseidet is le akarja a külsőségekről hántani. Tudnélik, nem a forma fontos. Mert általában ezek azok az imádságok, amelyek a legvisszatetszőbbek, amelyeket kegyes jelmezbe öltöztetünk, amelyekre mégis azt mondjuk, hogy Urunk, úgy legyen, ahogyan Te akarod, valójában egyáltalán nem így gondoljuk. Úgyhogy meg kell tőlem kérdezned, hogy tekints csak vissza életednek az elmúlt időszakára, az elmondott kéréseidre, könyörgéseidre, és nézd meg azt, hogy mikért imádkoztál. Aztán nézd meg azt is, hogy mi volt ennek a tartalma. Vizsgáljuk meg bátran ezeket a kérdéseket. mert Jézus szava elgondolkozásra késztet. Itt is lelepleződik az igazi szándék. És ez az, amivel folytatja Jézus, hogy tudnék kijózanítja a tanítványokat. Ő a maga mennyei dicsőségéről lemondva, magát megüresítve eljön, hogy meghaljon. Mindeközben a tanítványok, akik valójában tényleg csak emberi porszemek, társadalmilag és bármilyenféle szempontból mondhatjuk nyugodtan, hogy semmik, ők hatalomról és dicsőségről ábrándoznak. És akkor elmondja nekik Jézus a következőket, hogy ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én készülök kiinni. Egy másik kézirat azt is hozzáteszi, hogy vajon meg tudtok-e keresztelkedni szó szerint. Azzal a keresztséggel, amellyel én megkereszteltetem. Tudjátok, azért ennyire személyes ez a kérdés. Azért nem kisebbíti a rájuk váró szenvedéseket, azért részesíti őket abban, ami reál vár, mert tudnék, nagyon szerény volt ez a kérdés, és ez a kérés Jézushoz. Azt mondja, hogy lehessenek jobb és bal keze felől. Csak a második és a harmadik helyet kérik abban az eljövendő királyságban. És akkor elmondja, hogy mit jelent meginni azt a poharat. Azt a poharat, amely ő is csak tusakodó imádságban tudott elfogadni. Amelyre még Jézus is azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. És megkereszteltetni, megkínoztatni, meggyötörtetni, és végezetül kínos halált halni. Mert hát végig erről beszél Jézus, hogy szenvedés nélkül, kereszt nélkül nincsen korona. Ezt nem lehet kikerülni. És mit mondanak a tanítványok? Ki tudjátok-e inni azt a poharat? Jön a válasz. Ki tudjuk inni? Milyen magabiztos, milyen céltudatos válasz. Ki tudjuk inni? Azt sem tudták, hogy mit kérnek el Jézustól. És fogalmuk sincs arról, hogy mire mondják azt, hogy igen, meg tudjuk csinálni. Nem tudom, ismered-e ennek a két tanítványnak, mint apostolnak a későbbi élettörténetét. Nem tudom, hogyha előre látták volna azt, hogy mi ennek a kérésnek a vonzata és következménye, akkor vajon kérték volna ezt. Azt olvassuk a Cselekedetek könyvének 12. részében, hogy abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét karddal kivégeztetve. Testvérem, Jakab volt az első apostol, aki vértanúságot hall. Ugyanez az apostol, aki megy a második vagy harmadik helyet kérni. Aztán a Jelenések könyvének elején János így ír, én, testvéretek, társatok Jézussal a szenvedésben. Mert hogyha nem tudod, most elmondom, hogy ezeket a szavakat János számzetésben a Patmos nevezetű börtönszigeten írja. Jaj, de nem tudjuk, hogy miket szoktunk mi kérni. És különösképpen azt nem szoktuk tudni, hogy mire mondjuk azt, hogy meg tudjuk tenni. És tudjátok, azt teszi igazán megrendítővé Jézusnak a válaszát, azt mondja, hogy ki is isszátok. Ki is isszátok, de az nem az én dolgom, hogy kinek megadjam ezt a bizonyos helyet. Azt majd annak adja meg az Atya, akinek elkészítette. És tudod, ezzel azt mondja, hogy még a vértanúság sem döntő. Még a mártíromság sem döntő hitnek, hatalomnak és dicsőségnek a dolgaiban. Egyedül az eleve elrendelő Istennek a döntése számít. Ez a fontos. Azt mondtam, hogy Jézus kijózanít, egy percet sem kisebbíti a rájuk váró próbáknak a mértékét, és ezért kijózanító ez a kijelentés. És ki kell, hogy téged is, ha kell, ábrándítson, ha kell, ki kell, hogy józanítson téged is ez a szó, mert ezzel Jézus azt mondja, hogy a kereszt hordozást, a mindennapi kísértések elleni küzdelmet, vagy az Atya Istenre való teljes ráutaltságot senki sem spórolhatja meg, senki sem kerülheti ki. Volt már szó arról, hogy milyenek a könyörgéseid. Nem tudom, hogyan tekintesz magadra, a te életedre, életednek eseményeire, hogy ezekben valójában és igazán mélyen mennyi szerepet szánsz te Istennek? Vajon ismered-e az előtted álló szolgálatnak a nagyságát? Vajon felmérted-e már valaha személyes küzdelmednek a komolyságát? Előkészítve a talaj, és Jézus elkezd tanítani. És tudjátok, ez a tanítás, ez nem csak két tanítványnak szól, szól mind a 12-nek. Mert milyen jó lenne nekünk azt hinnünk, hogy a többi azért háborodott fel mindezeket hallva, azért haragudtak meg a Zebedeus fiakra, mert hát hogy lehetséges ilyen dolgot kérni? Hát milyen dolog ez? Azt gondoljuk, hogy azért háborodtak fel, mert hát átérezték azt, hogy hát milyen elképesztő dolgot is kértek Jakab és János. Ebben a tekintetben is ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit. A harag és a bosszankodás csak azért szól, mert ez a két tanítvány hamarabb merte megkérdezni és elkérni ugyanazt, ami az ő szívükben is benne volt. Nem szent felháborodás az, ami itt történik, az a legtisztább irigység. Sötét hívja magához, és tanítja mind a 12 tanítványát így a Mester, hogy Isten rendje teljesen más, nem szabad, hogy ez a rend legyen köztetek. Isten országában nincsen helye az ilyen és ehhez való indulatuknak. Tudod, olyan döbbenetes dolog az, amit mond, hogy aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És hogy aki legelső akar lenni közöttetek, az legyen a rabszolgátok. Egy szóval nem tiltja meg nekik, hogy törekvőek legyenek, hogy nagyra vágyóak legyenek, hogy ambíciózusak legyenek. Hát megtiltja nekik azt, hogy naggyá legyenek? Vagy azt, hogy legelsők legyenek valamiben is? Dehogy tiltja meg. Csak megmondja, hogy miben legyenek azok. Azt mondja, hogy a szolgálatban. És akkor lehet kérdezgetni, hogy ki a nagyobb, ki a legelső a szolgálatban, ki a Krisztusibb, ki az engedelmesebb, ki az alázatosabb? Ebben versengetek. Ebben van lehetőség rá. Közöttetek, ez kell, hogy legyen a rend. Most nem akarok arról már beszélni, hogy mindig ezek a dolgok, amelyekre felhívja a figyelmet, ismered a főhelyeknek a válogatásáról szóló igét, ismered a farizeusokról szóló igét, hogy Jézus azt mondja, hogy szeretik a lakomákon a főhelyeket, a zsinagógákban az első sorokat, most erről nem beszélek. Csak arra szeretnélek megkérni, hogy imádkozz saját magadért. Imádkozz lelkipásztoraidért. Imádkozz más előjárókért, és különösképpen imádkozz a te egyházadért, hogy ne a világ rendje szerint, hanem a Jézusi rend szerint legyenek naggyá. És végezetül arról, hogy hogyan ad példát Jézus, az egyetlen módon, ahogy mi nem szeretünk. Tudnélik, nem szavakban és nem beszédben, hanem gyakorlatban. És hát nem ez az a dolog, ami ellen minden érzületed és minden szándékod lázadozik. Mi az, hogy szolgálvá legyek? Mi az, hogy rabszolgálvá legyek másoknak? Hát ki vagyok én? Nem az a kérdés, hogy ki vagy te, hanem az a kérdés, hogy milyen példát mutatott Jézus, és hogyha te az övének vallod magad, akkor neked sem szégyen ugyanazt megtenned. Egyetlen tanítvány sem nagyobb ugyanis az ő mesterénél. És olyan szépen mondja, A Krisztus himnuszban Pál apostol, hogy szolgai formát vett magára. Olyan szépen mondja a lábmosás történetében János, hogy Jézus tudva, hogy az Atya minden hatalmat az ő kezébe tett. Na, úgy vette azt a bizonyos felső ruhát le, úgy kötötte körül magát, és úgy kezdte ennek a tudatában megmosni a tanítványoknak a lábait. Ez a krisztusi példa. Nem szavakban, hanem cselekedetekben. És számunkra ő kell, hogy legyen a mérce. Azt mondtam, hogy Jézus ma bennünket jól tanít majd imádkozni. Én csak veletek együtt most könyörögni tudok azért, hogy valóban ő legyen a mérce. Hogy valóban tudja úgy megérinteni a te szívedet és lelkedet, tudjon úgy kézbe venni és formálni, és engedd magad így formáltatni, hogy tudja azt a benned lévő rosszat, vagy csak jó szándékot egészen jóvá formálni. Az ő akarata szerint. Ámen. Oly sok dolog van, Urunk, hogy te úgy látod jónak, hogy újra és újra elmond, hogy ismét a szívünkre helyezd. És te látod, hogy mennyire szükségünk van a bennünket eligazító és valóban a helyzetünket megértető ígédre. Mert te látod, hogy a szolgálat az, amelyben a legkevésbé versengünk. Holott akaratod szerint ez kellene a versengésnek a tere, hogy legyen. Mi szeretnénk hálatelt szívvel megköszönni az elvett, a hallott ígét, és könyörögünk azért, hogy teremhessen ez bennünk 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termést. Urunk, szeretnénk imádkozni, és valóban imádságban előtted hordozni a közöttünk lévő gyászoló testvéreinket. Te látod azokat, akik elveszítették azt a szerettüket, aki fontos volt nekik, és arra kérünk téged, hogy te, mint az egyetlen vigasztaló a veszteségeknek idején, tekints rájuk és emlékezz meg róluk. És ama nagy vigasztalóval, a Szentlélek Istennel, te adj igaz enyhülést. Szeretnénk könyörögni magunkért, egyházunkért, és egyházunknak minden előjárójáért. Mert Urunk, te világosan megmondtad, hogy számunkra nem a világ rendje az, ami mértékadó. Nem a világi hatalomvágy, nem a sóvárgás a minél nagyobb pozíciókra, hanem világosan értésünkre adtad, hogy az Isten országában más a rend. Mi azért imádkozunk, hogy mi igazodhassunk ebbe a rendbe, a te jó tetszésedre és nagy dicsőségedre, Urunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátokká. Ha valaki első akar lenni közöttetek, az legyen rabszolgátokká. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságosokakért. Így legyen. Ámen.